Sziasztok! Ez a Z-Kaszt, a HVG fenntarthatósági podcastja. Én Fajt Federika vagyok, a műsor házigazdája. Ma arra hívlak benneteket, hogy képzeljétek el, hogy szomszédaitokkal együtt közösen termelitek meg a számotokra szükséges energiát. Nem függtök a nagy energiaellátóktól, helyben termelitek meg az áramot, akár csereberéltek is, és még költséget is spórolhattok ezzel. Utopisztikusan hangzik? Egy kicsit igen, de ez sok országban ma már valóság, és Magyarország is elkezdett ezen az úton elindulni. A villamosenergia hálózat, amit ma ismerünk, egy évszázados, elavult rendszerre épül. Nagy erőművekben állítják elő az energiát, hálózatokon juttatják el hozzánk fogyasztókhoz, mi pedig fogyasztunk. De mi lenne, hogyha beemelnénk ebbe a rendszerbe a napelemeket, naperőműveket, a közösségi szélerőműveket, illetve az energiatárolókat? Ezáltal az egész rendszer decentralizáltá válna, és az energiatermelés, a fogyasztók, azaz a mi kezünkbe is kerülhetne. A világon már több ezer energiaközösség működik, Dániában például a szélerőművek nagy részét közösségek birtokolják, Németországban pedig több mint 1,5 millió háztartás táplál vissza áramot a rendszerbe. Magyarország is elindult ezen az úton, van egy pár jó példa hazánkban is, de még nagyon az elején járunk. De vajon hogyan működik egy energiaközösség? Milyen környezeti, társadalmi, gazdasági és emberi jóléti hatásai vannak? Milyen akadályokba ütközhet valaki, hogyha elindul ezen az úton, és mi kellene ahhoz, hogy minél inkább elterjedjenek az energiaközösségek hazánkban is? Erről fogunk ma beszélgetni Szalkai Lőrinc Ágnessel, a Magyar Természetvédők Szövetségének közösségi energia szakértőjével, és Dunai Bálinttal, a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetségének elnökével. Tartsatok velünk! A műsor támogatója a KNTH Életre Való Program, a KNTH új fenntarthatósági kezdeményezése. Sziasztok! Nagyon köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást, hogy beszélgessünk egy kicsit az energiaközösségek magyarországi helyzetéről.
Hello! Sziasztok!
Sziasztok! Köszönjük mi is a lehetőséget.
És itt egy picit beszélgettünk az adás megkezdése előtt, és felmerült az, hogy engem nagyon érdekelne, hogy hogyan kapcsolódtok ti ehhez a témához, hogy hogy jött nektek, hogy ezzel foglalkozzatok, főleg azért, mert azért ez egy viszonylag új téma, főleg itthon.
Én kommunikáció területéről jövök, hát így a 90-es évek végétől így az akkori médiapiacot bejárva, majd a gyerekeim születésétől kezdve nyilván a fordítás felé átkanyarodva, vagy elkanyarodva találkoztam először nyilván akkor az akkori zöld témákkal, fenntarthatóság, környezetvédelem, természetvédelem, mert hogy ilyen témákban fordítottam először cikkeket, utána pedig filmeket, és hát nyilván a zöld energia akkori térnyerése az már akkor is nagyon érdekelt, és aztán elkerültem egy új lakóhelyre, ahol nagyon komoly ilyen környezeti aktivizmus volt már akkor is, és én oda becsatlakoztam, és pont egy ilyen energiahatékonysági témával találtam magam szembe. Szigetelni szerettük volna a házunkat, illetve szerettem volna napelemeket tenni a tetejére, és akkor ebbe a közösségi aktivizmusba belekeveredett egy közösségi tulajdonú hőkamera, ami 16 család vásárolt meg ott, ahol én lakom, ebben a kis közösségben, és azóta is ez a kamera ilyen közös tulajdonban létezik, és csinálunk vele különböző hőkamerás felvételeket házszigetelés előtt, nyilászáró csere előtt, illetve után, és közben a napelemes érdeklődésem is így ezzel párhuzamosan futott, képeztem magam, nyilván a COVID alatt nagyon jó kis ilyen online egyetemi képzéseken vettem részt, ami az energiapiac felépítéséről szól, és egyebek, de ezt így három gyerekes családanyukaként otthonról, meg magánvállalkozóként, és akkor kerültem kapcsolatba a Magyar Természetvédők Szövetségével, mert kiderült, hogy ez a kis 16 családos hőkamera vásárlás, ez egy energiaközösség 1.0-as vagy 0.0-as verziója, és hogy bekapcsoltak engem ebbe a nemzetközi kis vérvonalba, vagy vérkeringésbe, jártam konferenciákra, egyebekre, de még teljesen külsősként. Aztán volt egy felkérés, hogy mi lenne, ha mennék hozzájuk dolgozni, és az akkor nem sikerült, akkor egy nagyon kedves szomszédom lett az ő munkatársuk, és aztán 3 évvel ezelőtt egy újabb megkeresésre viszont már én is így be tudtam kapcsolódni aktívan ebbe a, hát akkor így lassan 10 éves munkába, Szóval, most már akkor állományban.
Szóval egy teljesen személyes történetből
abszolút
lett egy kvázi egy hivatás.
Így van, és hát nyilván a kommunikáció oldaláról egy nagyon-nagyon izgalmas kihívás, hogy ezt a témát hogyan lehet akár a mi munkánk külső kommunikációjába, akár pedig az ilyen beszélgetésekben megvilágítani, tisztázni, vagy tisztába tenni.
És te, Bálint, neked mi a történeted?
Nekem is elég prózai. Egy elég jó gimnáziumba jártam, egy magyarországi top 10-es gimnáziumba, és akkor, amikor elmentem egyetemre, akkor úgy éreztem, hogy itt az alkalom, hogy ledobjam a láncaimat. Én a vegyészkaron kezdtem el a műegyetemen a pályafutásomat, ami első nekifutása nem úgy sikerült, mint ahogy a könyvekben meg van írva, és akkor volt egy pillanat, amikor azt gondoltam, hogy hát nekem ebből ki kell szakadnom, ez így nem mehet tovább. És jött egy nagyon jó lehetőség, el tudtam menni dolgozni Ecuadorba, egy mérnök irodához, akik kis teljesítményű vízi erőműveket építettek benszülött közösségeknek, ahol ugye semmilyen villany, meg nem tudom, mi nem volt a dzsungelbe. Nekem ez egy ilyen nagy pálfordulás volt az életemben, amikor ültem ott Quitóba az újonnan épült iroda, penthouse irodájába, és akkor egyszer csak teljesen váratlanul megjött 11 indián libasorba, és mondták, hogy ők egy hete indultak el gyalog.
Wow.
Hogy velünk beszéljenek arról, hogy akkor náluk most mi lesz a történet. Egyébként is azt gondolom, hogy egy ilyen Európától messzi lévő kiküldetés vagy kiruccanás, hogyha az embernek van lehetősége megismerni egy kicsit, hogy ott hogy élnek az emberek, meg a társadalom hogy működik, meg ott mik a lehetőségek, az úgy perspektívába helyezi az ő állapotát. Úgyhogy utána onnan visszajöttem, akkor már biztos volt, hogy energetikával akarok foglalkozni. Akkor elkezdtem előről a műegyetemnek a környezetmérnök képzését, és ez is olyan kis színes, hogy ugyanazokból a tantárgyakból, amiben első körbe bukdácsoltam, én korepetáltam másokat, és semmi más nem változott, nem jártam többet órára, nem tanultam többet, csak egyszerűen a hozzáállásom, meg a motivációm változott ebbe a dologba.
El kellett menni a világ másik végére.
El kellett menni, és hál' Istennek, mindig úgy az élet, úgy szerintem ad lehetőségeket, meg úgy alakulnak a dolgok. Ott Ecuadorban, akikkel együtt dolgoztam, ott az egyik úriember egy AES nevezetű amerikai multinacionális energetikai cégnél dolgozott, aki egyébként Magyarországon is volt nekik a Tisza 2 hőerőmű, meg egy biomassz erőmű volt a tulajdonukban. És adódott egy lehetőség, és éltem is vele, gyakornoki programba vettem részt Washingtonba ennél a multinacionális cégnél, ahol hozzánk tartozott mindenféle olyan európai, közel-keleti, meg észak-afrikai projekt, ami a kiotói mechanizmus alapján szén-dioxid megtakarítással jár, úgyhogy ott megismertem egy csomó izgalmas projektet, és akkor, amikor hazajöttem, akkor egy olyan cégnél kezdtem el dolgozni, aki ott időközben meg akarta vásárolni a Tisza 2 erőművet, és nekik nagyon jó volt, hogy van valaki, aki ismeri ezeket az embereket, meg úgy jártas is a történetbe. És ennél a cégnél elkezdtünk energiatárolót fejleszteni, aztán 2011-et írunk körülbelül, ahol megcsináltuk az ország valóban első hálózati méretű akkumulátoros energiatárolóját. Ez még azért volt izgalmas, mert se szabványok nem voltak ezzel kapcsolatban, se semmilyen tudás nem volt itthon. Úgyhogy a műegyetemmel, meg egy hazai céggel közösen fejlesztettünk olyan kétirányú 250 kW-os invertert, ami képes oda visszatölteni a villamos energiát az akkumulátorokba. Egyébként ez az akkumulátoros energiatároló, azt hiszem 2013-ban lett kész, és a mai napig is az MVM Partner szabályozó központjába teljesít szolgálatot, úgyhogy annak ellenére, hogy ez egy prototípus lett, mégiscsak sikerült. Nem mondom, hogy nem kellett rajta ráncfelvarrásokat csinálni, de sikerült azért olyat csinálni, amit a mai napig használni lehet. És akkor, amikor ettől a cégtől én eljöttem, akkor tanácsadóként dolgoztam, főleg ilyen energetikai digitalizációs projektekben, utána lett egy saját kis vállalkozásom, ott napelemeket telepítettünk, és ma akkor is mondtuk mindenféle vezetőnek, aki velünk szembe jött, meg energetikai hangadónak, hogy hát hogy van az, hogy nekem van egy víkendházam, meg egy saját lakásom, és akkor én miért kapok két villanyszámlát, miért nem egy villanyszámlát kapok, és hogyha az egyiken van napelem, akkor miért van az, hogy a másikban nem használhatom el azt az energiát, vagy ha ott akarom tölteni az elektromos autómat, akkor miért nem tudom ott tölteni azon az áramon, amit én a házamban csináltam, vagy ha ne adj Isten önkormányzat vagyok, és van mondjuk 500 fogyasztás helyem, akkor miért 500 számlát kapok, ugye ott ez már is egy probléma, és akkor itt tulajdonképpen itt az energiaközösségeknek a körvonalai kezdtek itt egy kicsit elszámolás technikai, meg villamos energetikai szempontból kirajzolódni. nagyon érdekes, hogy ugye már a megközelítés is egy teljesen más aspektus, mint az ági megközelítése, és akkor ezt a dolgot pedzegettük, és akkor valaki egyszer csak mondta nekünk, hogy úgy tudja, hogy formálódik egy pályázat, hogyha van olyan projekt, amit szeretnénk ezzel kapcsolatban megcsinálni, akkor ássunk mélyebbre ebbe a témába, és akkor, amikor kijött a pályázati kiírás, akkor végigolvastuk, láttuk, hogy ez nagyjából stimmel az, ez ugye nagyságrendileg COVID idején volt, és aztán rájöttünk, hogy amit eredetileg kitaláltunk, az teljes marhaság, az nem fog működni. Viszont ahol COVID időszakban én kiköltöztünk a családommal a faluhelyre, és akkor ott eszünkbe jutott, hogy hát, ha már itt vagyunk, ez micsoda egy remek környék, ez volt a Berkenye község, és hogy ez milyen, mennyire alkalmas lenne egy ilyen energiaközösség kialakítására. Úgyhogy ott voltam helyben, ott volt lehetőségem a lakossággal beszélni erről, a polgármesterrel beszélni erről, és akkor így alakult az első pályázatunk, és hát onnantól kezdve meg gyakorlatilag az életem 70%-át körülbelül ezt teszi ki, hogy ezeket próbáljuk.
És ott meg is valósult egy ilyen energiaközösség?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés.
De ez egy jó gyakorlati példa lehet arra.
Ugye, igen, tehát hogy először is ugye mi az, hogy energiaközösség,
igen, ennek van. Ez lett volna a következő témánk.
Megmondom előre, hogy Ági sokkal jobb ezekben a definíciókban, mint én. De ennek van egy EU-s definíció, majd átadjuk neki a szövetet. Van egy EU-s definíciója, amit átültettek a magyar jogszabályba, ami már nem sikerült túl jól, és akkor ezen kívül van egy szóhasználati értelmezése, amit az átlagember gondol róla, ami egy harmadik dolog, és van egy szóhasználati értelmezés, amit viszont a jogszabályalkotó gondol róla, az egy negyedik. Tehát...
Akkor most ezeket végig mondjuk, és akkor így hát a hallgatókat összezavarjuk, vagy hogy csináljuk?
Én annyit mondanék, hogy az energiaközösségi lehetőség, és ez a lehetőség, ez a helyi közösségeken alapuló lehetőség, amivel lehet olyan irányba fejleszteni a magyar villamosenergia hálózatot, illetve az energiaellátó rendszert, amiben a magánszemélyek egy nagyon fontos szerepet tudnak kapni. Ez a szerep, ez többféle lehet, és nyilván az uniós direktívának is az volt az eredeti célja, hogy a magánszemélyeket képessé tegyék arra, hogy részt vegyenek a zöld átállásban, akár befektetőként, akár fogyasztóként. És akkor itt van, amit ugye Bálint is mondott, hogy a hazai átültetés az azért olyan, amilyen, mert a hazai energiarendszer nem úgy épül föl, mint a nyugat-európai országok energiarendszere.
Tehát le kellett fordítani.
Most ez egy lefordított verzió, inkább így mondom, és nem tudtuk adaptálni igazán jól, mert ugye itt az, hogy a lakossági fogyasztók milyen módon kapják a villamosenergiát, ki az ő egyetemes ellátó szolgáltatójuk, lehet-e szabad piacnak nevezni azt, ami Magyarországon van energiakereskedelmi szempontból, tehát én létrehozhatok-e egy olyan céget, amiben vannak magánszemélyek is, és akkor mi egy naperőművet vagy egy szélerőművet létrehozva rátáplálunk a hálózatra, és ezt értékesítjük akár fogyasztónak is közvetlenül, nem csak a tőzsdén a nagyvállalatok, illetve az ottani vásárlók számára. Tehát, hogy ezek a viszonyok nem feltétlenül olyanok, mint amilyenek a nyugat-európai országokban vannak, és nyilván az Unió ilyen szempontból egy olvasztó tégely, és egy általános szabályt hozva, vagy egy általános direktívát hozva, mindenkinek ezért a saját országának a lehetőségeihez kellett adaptálni ezeket, és hát a miénk az igen, ezért ilyen, amilyen, mert hogy a körülményeink nem olyanok, mint amilyenek mondjuk a jogszabály lehetővé tenni, hogy legyenek.
Sőt, hát egyet visszalépve, hogy az energiaközösség az nem feltétlen villamos energiáról szól. Ugye pontosan. A magyar, legalábbis az első értelmezések, meg az első körös pályázatok is, akik azért lettek, hogy ezek, vagy amik azért lettek, hogy ezeket támogassák, azok ugye majdnem mind villamos energiára jöttek létre, mert az egész kapott egy ilyen villamos energia fókuszt, ami nem feltétlen volt ildomos, ezt szerintem mostanra azért már felismert a jogalkotó is, tehát én most már hallok olyanról, most egy nagyon izgalmas ügy, hogy például a távhő az valójában az ország első működő energiaközössége, hiszen ott egy valójában egy közösségi, vagy ha van egy központi kazán egy társasházban, ahol
teregesen
az egy energiaközösség.
Pontosan.
Ha még csak, ha nem is hívjuk így, meg nem rajzoltuk körbe, kellő kontrasztosága.
Csak akkor még nem volt rá definíció, úgymond.
Nem volt rá definíció, de aztán rájött itt a jogalkotó, hogy hát valójában ez mennyire jól beleillik, és hogy ez amúgy kézenfekvő, mert akkor nem küzdünk annyit a villamos energiával, hogyha itt van egy ilyen lehetőség, amit tulajdonképpen már készen van.
És hogyha egy picit még hátrébb lépünk, és már felmerült az, hogy a mi rendszerünk itthon az picit másképp működik, mint mondjuk Európai Unió más országaiban nyugatabbra tőlünk. Tehát, hogy mik azok a dolgok, amik itt jól működnek, mik azok a dolgok, amik nem működnek jól, és hogy hogyan jön ide be az energiaközösségek szerepe, hogy mi hogyan tudnának segíteni abban, hogy jobban működjön ez a rendszer.
Hát én ezt egy picit szétválasztanám először is, mert a villamosenergia ez egy furcsa műfaj, mert van neki egy műszaki, kézzelfogható, vastartalmú fizikai oldala, és van egy kereskedelmi oldala, ami ugye valójában a villamosenergia szállítástól, meg annak a transportjától, logisztikájától teljes mértékig elkülönül. És még tulajdonképpen szerintem a fizikai oldalról megközelíthetjük egyféleképpen ezt a dolgot, addig közbe kereskedelmi oldalról egy másik szemszögből kell ezt lássuk, ezt az egészet. Ha szabad egy kis kitérőt tenni az ügybe, hogy épül föl ez a rendszer, azt szívesen megtenném. Abszolút. Azért, hogy mindenkinek érthető legyen, hogy valójában hova is akarunk eljutni ebbe az egészbe. Tehát, hogy az országban van egy adag termelő erőmű, meg van import, meg vannak fogyasztók, és van export. Ez a mérlegnek a két oldala. És hogyha ez a mérleg felborul, akkor ugye nincs villamos energiaellátás. Tehát valakinek felügyelni kell arra, hogy ez az egyensúly meglegyen. Ezt hívják, ezt a vállalatot, ez egy állami tulajdonú vállalat, ezt hívják Mavírnak. A Mavír birtokolja egyébként, vagy tulajdonolja azokat a nagy feszültségű úgynevezett átviteli hálózatokat, ahol a nagy energiamennyiségű transzferek történnek az országba. Akkor a Mavír alá csoportosulnak az úgynevezett DSO-k, vagy elosztói engedélyesek. Ez ugye az E.ON, Opusztítás, nem, valójában ma három van az országban, tehát az egyik fele a Dunántúlon, és most már az Elmű is E.ON tulajdon, az E.M.A.S. meg a D.M.A.S., tehát az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató, Dél-Magyarországi Áramszolgáltató MVM tulajdonok, és akkor a TITÁS, a Tiszántúli Áramszolgáltató pedig Opus tulajdon. És akkor a középfeszültségű hálózatok, ez nem teljesen lesz mindig igaz, amit mondok, de nagyon hasonlít a valóságra. A középfeszültségű hálózatok az elosztói kézben vannak, és az elosztóknak meg az a feladata, hogy ezt széterítsék, hogy ezt az energiamennyiség az ország egész területén, majd pedig jönnek a kis feszültségű hálózatok, amik még mindig elosztói tulajdonban vannak, amiken keresztül ugye a fogyasztók nagy részéhez eljut az energia a nap végén. Na most, mitől jó így villamos energia rendszer szempontjából egy energia közösség, ugye az, hogy ha ott van helyben valaki, aki termel is és fogyaszt is, és nagy Isten, emiatt ő közel érzi magához ezt az egész történetet, és képes arra odafigyelni, hogy ő akkor fogyasszon, amikor termel, mert ő, neki ez pénzügyi ösztönző, meg egyébként is belső motivációja, hogy ez így történjen, akkor ugye ennek az egész villamosenergiarendszer egyensúly tartásnak a terhelése csökken, amivel ugye az egész rendszernek a rezilienciája, mint egy ilyen szép régi ös-magyar szó, meg, tehát a stabilitásra, meg az ellenálló képesség az egész ügynek növekszik.
Bocsáss meg, Bálint, egy kiegészítést hagyd tegyek. Ugye a magyarországi villamosenergia rendszer az úgy épül föl, hogy voltak a nagy erőművek, és azok lefelé csak fogyasztás irányába tolták az energiát. Ráadásul ugye fosszilis erőművek, tehát a bepakolása a szénnek, a lignitnek, a különböző barna és egyéb fosszilis tüzelőanyagoknak vagy egy tározóba történik, vagy magába az erőműbe, és ugyanúgy gőzgépekkel villamos energiát gyártunk 2024-ben is, amiben a megújuló abban kavar be rögtön, hogy ugye ő már az erőműből, tehát hogy ezek a szétszórt erőművek, ezek nem föntről lefelé, hanem oda-vissza is táplálják már itt a villamosenergia hálózatba ugye ezeket az elektronokat, Ami innentől kezdve, ami egy föntről lefelé tartó egyirányú, nagy erőmű, nagy feszültség közép és kisfeszültség irányból, a kisfeszültségi oldalról is elindul visszafelé ebbe a hálózatba a termelés, mert ugye nem csak nagy erőművek, nagy naperőművek, parkok jöttek létre, meg a nagy hatalmas szélerőművek, hanem ugye ezek a pici HMK, tehát a pici háztartási méretű naperőművek is, ami ugye egy háztartás villamosenergia szükségleténél jóval többet termelnek meg, főleg a nyári időszakban. Tehát maga az, hogy egy energiaközösség lokálisan, helyi, akár kicsi feszültség, tehát kis feszültség szinten ezeket a termelt mennyiségeket el tudják fogyasztani, és itt izgalmas kérdés az elfogyasztás, hiszen akárki, aki ott a környéken van, a fizika az, fizika, tehát mindenki elfogyasztja, csak ki az, aki kiállíthatja róla a számlát, és ki az, aki megkapja érte a bevételt. Tehát, hogy ezek az elszámolási rendszerek ki legyenek alakítva, és lehetővé tegyék azt, hogy ezek a kis közösségek, akik szerveződnek egy ilyen helyi termelő egységnek az elfogyasztására, vagy az ő általa termelt energia elfogyasztására, ők szervezeti szinten is megalakulhassanak, és ne csak az legyen, és akkor itt van benne megint ugye az állampolgár, hogy ne csak az legyen, hogy a vállalkozó, az erőmű tulajdonos, a nagy hatalmú energiatermelő, akik ellen ugye nyugaton küzdenek is, kifejezetten ilyen forradalmi, ilyen fogalmakat használnak, hogy energiaforradalom, hogy akkor ezek a szerveződések, ezek létrejöhessenek. És amit nyilván az energetika oldaláról nehéz meglátni, és nem kritikaként fogalmazom meg, hogy a helyi közösség jöjjön létre. És ugye azok a mintaprojektpályázatok, amik annak idején ugye megnyíltak ezzel kapcsolatban, és sajnos sokuk elakadt különböző fázisában a folyamatban, ott pont ott az a hiányosság, hogy ezek a helyi kis közösségek, akiknek az érdekében jönne létre egy ilyen modell, ők nem voltak ott. Vagy volt egy nagyon okos és előrelátó és vizionárius polgármester, aki azt mondta, hogy igen, ez nekünk biztos, hogy jó lesz, de hogy ez a közösségfejlesztő munka, ami képesítette volna akár a kismamát, aki otthon van, akár a nyugdíjas nagypapát, akár adott esetben egy munkáját elvesztett bányászt arra, hogy ebbe meglássa, fölismerje a lehetőséget, és adott esetben bekapcsolódhasson, az elmaradt, és az hiányzik. És ez hiányzik a mai napig is.
Jó, de hát ez azért elsősorban azért az oka, mert hogy a szabályozás az olyan instabil, hogy nem lehet azt mondani, hogy kiskezi csókolom, ez így működik, ez önnek ezért jó, nekünk ezért jó, a világnak ezért jó, szeretne benne részt venni. Tehát nem lehetett értékajánlatot adni. Tehát még ha akartunk is kommunikálni, mert mi azért gyakran tartottunk ilyen falugyűléseket, sőt, nem Berkény alakult is egy 8 fős munkaközösség, akivel havi szinten beszélgettünk, és ők az állampolgár vagy a helyi lakosok közül kerültek ki, nem tudtunk értékajánlatot mondani.
De most már lehet egyébként? Tehát vagy most milyen időtávokról beszélünk?
Nagyon nehéz ez az ügy, és nehéz is a téma. Tehát az a helyzet, hogy egy olyan környezetben, ahol rezsicsökkentés van, ahol az állampolgár nincsen anyagilag sem ösztönözve arra, hogy a saját fogyasztására odafigyeljen, mert olcsó az energia, és látszólag az ő szempontjából végtelenségig rendelkezésre áll, az egy probléma. De az is igaz, hogy Magyarországon meg akkor az energiaszegénység, hogy valójában a rezsicsökkentésnek van egy nagy hozománya, még pedig az, hogy normális áron hozzájutnak az állampolgárok a villamos energiához, és nem kerülnek háztartások ezrei olyan helyzetbe, hogy nem tudják kifizetni a villanyszámlát, vagy nincs fűtésük otthon.
Tehát ilyen teljes kettősség van igazából.
Abszolút kettősség van.
Egy réteg,
tehát
aki...
nem lehet elvitatni ennek a sikereit, de ugyanakkor egy másik oldalról meg azt a fajta öngondoskodást, meg energiaátmenetet gátolja, ami fenntarthatósági szempontból elképesztő fontos lenne, és ebbe a környezetbe elhelyezni az energiaközösséget lakossági oldalról elképesztően nehéz, mert ezekkel az árakkal villamos energia termelés oldalról nem lehet versenyezni, mert egy energiaközösségnek gyakorlatilag a működtetési költségeit sem fedezik. Tehát még hogyha kapunk rá 100%-os támogatást, vagy ingyen tudnánk erőművet építeni, akkor se lehetne így egy energiaközösséget hatékonyan működtetni, mert az 5 forintba ez egyszerűen nem fér bele.
Erre én hadd reagáljak azzal, hogy idén január 1-től ugye életbe lépett a villamosenergiatörvénynek a legújabb változata, ami viszont már tartalmaz két olyan könnyítést, és ezt nagyon szeretném magunknak vindikálni, ezt az eredményt, mert hogy abban az energiaközösség munkacsoportban, amelyik itt a vetmódosítást előkészítette, mi többször is jeleztük, hogy ez a két lehetőség, ez sokat javítana az energiaközösségek elindításának az esélyein. Az egyik az, hogy január 1-e óta egyesületi formában is lehet energiaközösséget létrehozni, illetve egyesületeket is lehet már regisztrálni, vagy regisztráltatni energiaközösségként, a másik pedig az energiahatékonysági szolgáltatás, ami ugye a tevékenységi köröket bővítette ki, most már ugye 9 van így, amiből választani lehet.
Tehát ami energiahatékonysági kezdeményezés, vagy törekvés, az is energiaközösségnek
számít. Tehát a szemléletformálás, ha én tudok egy audittal együttműködve, vagy auditorral együttműködve bizonyosan elérni olyan üvegházhatású gázkibocsátás csökkenést, hogy tudatosítom az energiafogyasztási szokásokat, vagy az energiafelhasználást, és olyan szoftelemekkel, ami lehet, hogy első körben banálisnak, vagy éppen ilyen nevetségesnek is hathat, de hogyan értelmezzük a villanyszámlánkat? Tudjuk-e, hogy hogyan fogyasztunk? Tudjuk-e, hogy mennyit fogyaszt mondjuk a vízforralónk, vagy a mosogatógépünk?
Az átlagembernek fogalma sincs.
Igen, mert ezt a fajta tudatosítási munkát, és itt csatlakozom abszolút, és egyetértek azzal, amit Bálint mondott, hogy a rezsivédelem egyik oldalról nagyon kiszolgáltatottá teszi az embereket ilyen szempontból, mert nem törődik vele, nem foglalkozik vele. Ott van, bedugom a konnektorban, működik, én nekem ennyi fontos, én kifizetem a számlát, és utána a fáklyás menet. De a másik oldalról, és a nyáron, a tavalyi nyáron meg is mutatkozott ennek a hátulütője, amikor volt júliusban a nagy kánikulák idején olyan időszak, amikor be is került a hírekbe többször is, hogy nagyon drága volt a villamosenergia azért, mert a nagy melegben, mikor mindenki hazament, egyszerre bekapcsolták a légkondikat.
Ugyanabban az időpontban.
Körülbelül lehet látni. Az tehát igen. Volt ugye októberben az energia szimpózium, ahol gyönyörű szépen egy ilyen nagyon színes ábrán lehetett látni, hogy az olajos, tehát ami olajos erőműve volt az országban, még azt is be kellett kapcsolni, és az rettenetesen drága, azért, hogy akik hazaértek este 12, nem tudom, 8 óra munka után, és meglátták, hogy 36 fok van a lakásban, és le akarták hűteni a házukat, vagy lakásukat, annak az energiaigényét egyszerűen nem lehetett másképpen fedezni, csak ezeknek az erőműveknek a beindításával.
Tehát még noha, az is kellett ahhoz, hogy fedezni lehessen.
Így van, noha, ha egy kicsit van fejükbe gondolat erre, ezzel kapcsolatban, és a tudatos energiafogyasztással foglalkoznak valamikor, akkor rájönnek arra, hogyha napközben, amikor tombol a hőség, akkor bekapcsolja a légkondiát, akkor rengeteg napelemes elektron van a rendszerben, amit viszont a tőzsdén akár negatív áron lehet csak értékesíteni, míg ha azt azzal elfogyasztjuk, hogy beindítjuk a légkondikat, akkor klimatizáltam a lakásomat, mire hazaérek, tök jó idő van, és akkor elhasználtuk az olcsó, vagy éppen még büntető áru villamosenergiát napközben, és nem kell nagyon drágán termelni.
Igen, ezért kellene szerintem ezek a fajta beszélgetések, mert hogy az emberek szerintem nincsenek képben azzal, hogy adott időpontban, amikor fogyasztanak, mások is fogyasztanak, és ez a rendszert leterheli, és hogy egyáltalán abban sem vagyok biztos, hogy azon elgondolkoznak-e, hogy a hűtés is jó, valószínűleg az átlagember tudja, hogy villamos energiával történik, de hogy nem gondolnak bele, hogy ennek is mekkora hatása van az egész rendszerre. Tehát, hogy ezért jó, hogy beszélgetünk ezekről, meg akkor is egy picit úgymond elkanyarodtunk az energiaközösségek témájáról, mert hogy muszáj szemléletformáló tevékenységet végezni ezen a területen.
És ugye igazából tehát, hogyha egy kicsit eltávolodok megint, és messziről nézem, akkor valójában az lenne a feladat, hogy a fogyasztást a megújuló termelésre rá tudjuk illeszteni. Mert a jókori fogyasztás az a legértékesebb a hálózat szempontjával. Ezt persze lehet majd tologatni szivattyús tározós erőművekkel, akkumulátoros energiatárolókkal, meg sok mindennel lehet variálni, mert hiszen pontosan ugyanakkor mégse lesz a fogyasztás. De mindenképpen törekedni keresünk. A fő kérdés az, hogy az energiaközösségek egy alkalmas eszköz arra, hogy megfelelő tudatosságot és szakmai tudást integráljunk egy közösséghez, aki ezáltal nem kell, hogy egyénenként fölvértezze magát azzal a tudással, meg azzal a hozzáállással, amire ehhez szükség van, hanem azt mondjuk, hogy közösségi szinten van nekem egy közösséget üzemeltető szakértőm, meg van egyébként egy hozzáállásom, és akkor vele tudok beszélgetni, tudok tőle kérdezni, és ne adj Isten, pénzügyi eszközökkel is motiválva leszek abban, hogy ezt magamtól megtegyem. Ez egy politikai jellegű kérdés, hogy ez jó-e, vagy nem jó. Vannak még más eszközök, lehet tarifával ösztönözni az embereket, lehet a villamos energia változó árával ösztönözni az embereket, tehát sokféleképpen lehet. Én, meg azt mondom, Ági is, azt gondolom, hogy az energiaközösség egy remek ügy, mert leviszi arra a szintre ezt az egész dolgot, a szubszidiaritás elve alapján, ott oldjuk meg a problémát, ahol az keletkezik, és álljunk jobbra a mozgó lépcsőn, hogy akik baloldalt jönnek, el tudjanak menni mellettünk.
De. Nekem azért nagyon tetszik ez a energiaközösség irány, mert az a fantáziám, hogy ezáltal, ha az emberek túlteszik önmagukat önmagukon, és nem izoláltan élnek mondjuk egy társasházban, hanem valami diskurzus elindul, akkor akár más területekre is tud ez hatással lenni. Tehát ez lehet egy utópia, és túl fiatal vagyok, és azt gondolom, hogy így az emberek meg tudnak változni ennek köszönhetően. De szerintem, hogyha ott elérnek egyfajta sikert, tehát hogyha legalább ez az első lépcsőfok meg tud történni, akkor egyrészt hát olyan társadalmi problémákra is tud megoldás lenni, mint az elmagányosodás, tehát hogy egészen ilyen irányba is elmehetünk, de hogy egyébként miért nem lehetne más szempontból is ez egy közösség, ha már energiaközösség.
Ez az, amit az előbb említettem, hogy a közösségfejlesztés, ez az alapja. Tehát az, hogy van egy elképesztően jó műszaki ötletünk, vagy van egy problémánk, egy energetikával kapcsolatos problémánk, amit szeretnénk megoldani, ezek mind-mind ott maradnak a levegőben, ha nincs egy olyan közösség, amelyik ezt a végrehajtást, ezt vagy erre képes lesz, hogy végrehajtsa ezeket a megoldásokat, vagy egyáltalán elinduljon a megoldás irányába. És azért mosolyogtam azon, amit mondtál, mert nekem van egy utopisztikus példám, ami nem egy regényből, vagy egy filmből van, hanem valós is meg lehet nézni mindenkinek, aki elmegy Münchenbe. Ugyanis van ott egy lakásszövetkezet, amelyik egy olyan társasházat hozott létre, aminek a tetején van három irányba tájolt napelemrendszer, amit helyben elfogyasztanak ők, egyrészt a lakások, másrészt mivel szupermosó konyhájuk van, ezért közösen egy helyiségben tudnak mosni.
Tehát nincs minden lakásban mosógép,
hanem egy központi helyre van betéve, azt hiszem, hogy 6 darab ipari mosógép.
Ami önmagában közösségépítő.
Pontosan, és van nekik...
Agyonvoló.
Hát igen, a piros bugyi esete. De hogy van a pincéjükben 4 darab autótöltő, és ez a 4 darab autótöltő tölt 2 darab közös tulajdonú elektromos autót, és 4 darab elektromos hajtású teherbiciklit.
Hányan laknak itt, azt tudjuk?
77 lakás van ebben a társasházban, és a társasház közösség, tehát tömegközlekedési bérletet is vásárol ebből a bevétel kupacból, amit ugye a társasházi lakások által elfogyasztott, meg az autótöltéssel elhasznált villamosenergia generál, és ezt a 2 autót és 4 teherbiciklit plusz a BKV bérletet, vagy a helyi tömegközlekedős bérletet, egy társasházi ilyen foglalós rendszerbe lehet beírni, hogy én már akarom vinni az autót, mert el kell mennem bevásárolni. És akkor jön a következő kérdés.
Kinek
mit vegyek? Uh-huh. És akkor ugye az, hogy én elviszem az autót bevásárolni, persze, de abban a pillanatban, ha ott van Jürgen, Gizike, teljesen mindegy, hogy kicsoda a társasházból, és azt mondja, hogy figyelj, nekem is itt a bevásárló listám, természetesen adom neked a pénzt előre, és utána majd elszámolunk, de abban a pillanatban nem magának vásárol be, hanem az egész társasházi közösségből 1, 2, 3, 4-nek, a másik elviszi a teherbiciklit, mert viszi azzal a gyerekeket mondjuk a iskolába, és még van 2 hely, akkor megkérdezi a szomszéd másik 2 gyerekes családot, hogy neked nem arra vannak a gyerekek, és akkor elviszi őket is. Tehát elindul egy olyan együttműködés a közösségen belül, és ők éppen egy társasházban vannak. De ez abszolút
és ez a napelemekből indult, vagy ez eleve így volt tervezve, hogy minden is ilyen közösség alapú megosztós történet?
Ez a napelemekre épült föl, hogy minél hatékonyabban elhasználják azt a napelemes villamos energiát, ami a háztetőn termelődik.
És így átgyűrűzött a többi területre.
Abszolút. És ugye, mivel ezt nagyon szuper módon co-creationnek szokták nevezni, tehát hogy az együtt gondolkodás, hogy lesz nekünk egy ilyen erőforrásunk, mire és hogyan használjuk el. És nyilván az összes lakó ebbe benne volt, és a lakás szövetkezet, mint egy ilyen csatahajó így végigvitte az összes olyan engedélyeztetést, mindent, ami még szintén egy izgi dolog, hogy nekik nem csak a háztetőre kerültek napelemek, hanem a homlokzatra is, ami itthon még egy ilyen eretnek, ötletnek számít. De ott például azért volt ez egy forradalmi dolog, mert Münchenben szintén volt egy olyan építési szabály, amit ezeknek a házaknak a homlokzatára mit lehet tenni, mit nem lehet tenni. Erről szólt, és ők ott is el tudtak érni egy olyan áttörést, hogy pontosan az energia átmenet, illetve a dekarbonizációs ügyekre való hivatkozással sikerült valamit változtattatni ott a helyi szabályozáson, és most már például napelemeket is lehet föltenni dísztéglák helyett. Tehát és minden oldalról
sikeres. Ezt az utópiát, ha ide át akarjuk ültetni, akkor mennyire tartjátok reálisnak egy 1-10-es skálán? Meg
én tudok erre ahhoz magyar példát is mondani. Bocsánat. És
ez nagyon jó, ha mondunk példákat szerintem, mert csak azért úgy lehet megérteni ezt a gyakorlatban.
Azért nem biztos, hogy minden szintjén releváns lesz a magyar példa, mert Magyarországon nyilván pályázati pénzből, támogatásból jött létre az a beruházás csomag, ami egyébként a németeknél ugye a lakásszövetkezet saját tőkével, illetve a lakók hozzájárulásával jött létre. De van Veszprémben egy szuper társasház, ami szintén ilyen 70 lakás környéki, tehát nagyjából méretében hasonló, és ott 3 darab pályázatból, amihez kellett önerőt biztosítani, kellett készfizetőkezességet vállalni, tehát nem égből potyogott rájuk ez a 3 pályázat, és nem vissza nem térítendő volt, hanem nyilván itt többféle pénzügyi konstrukcióból jött létre, de ott is csináltak egy teljes külső hőszigetelést, minden lakáson egységesen le lett cserélve az összes ablak, mozgásérzékelős, közös világító lámpatesteket cseréltek, közösen festették ki a házat belülről, 3 darab puffertartályt tettek a saját házközponti fűtésükre, amiből 2 a fűtésre, 1 pedig a melegvízre megy, fönn a tetőn napkollektorok vannak, és a ház nyugati homlokzatán, a felső 5 emelet magasságában tele van napelemmel. És alul van
a homlokzaton is?
A homlokzaton van csak napelem, fönt napkollektor van, és alul a földszinten van egy nyugdíjas klub, egy tagkönyvtár, és a helyi városi szociális ellátásnak van ott egy kis intézménye, tehát gyerekekkel ott foglalkoznak sokat, és amikor itt beütött a nagy energiaválság, akkor például Veszprémben ez volt az egyetlen tagkönyvtár, ami nyitva volt, mert ez a háztól kapta a villamos energiát, illetve a fűtést, és nem a nagy távfőrendszeren keresztül.
És itt például ki volt az, aki ezt elindította?
Tehát, hogy... Egy gyógypedagógus társasházkezelő, aki egyébként egy iskolában dolgozik gyógypedagógusként.
Mármint amit másképpen úgy hívunk, hogy közös képviselő?
Igen. Vagy, aha. Igen.
Tehát azért az fontos eleme ennek az egész történetnek, hogy kell egy hős,
hős.
Élvonalbeli, kitartó ember, aki, ha nem is szakértője nagyon a témának, mert lehet, hogy bevon külső szakértőt, mert valószínűleg kell, hogy ezt nagyon akarni kell.
Jobb, ha nem szakértő, mert akkor nem látja szakértő előre azokat az akadályokat, hogy bele fog ütközni.
Akkor kellően naív, hogy belevágjon ebbe. Azért kérdezem ezeket, mert így a saját életemen gondolkozva, és ahol most élünk, az is egy társasház egyébként a Budán, tehát hogy egy olyan környezetben, ahol azt gondolnám, hogy lenne erre nyitottság meg hajlandóság. És akkor, amikor elmegyek a kukák mellett, akkor minden nap azzal szembesülök, hogy tehát, hogyha a szelektívet nem tudjuk gyűjteni, és a palackokat nem visszük vissza, és beledobjuk a kartont a kommunálisba, akkor hogy kezdjünk el itt energiaközösségről beszélni? És lassan. Azért hozom ezt be, nem akarom túl személyes irányba elvinni, de azért hozom ezt be, mert biztos, hogy sok olyan ember van, főleg akik hallgatják ezt a podcastot, aki be elindul ezt, hogy de jó, hát ezt én is meg akarom csinálni, de azzal szembesül a mindennapjaiba, hogy csak a szomszédjaival egyrészt nincsen semmilyen kapcsolata, de másrészt pedig látja, hogy viselkednek a kukákból. Tehát, hogy ebből azért olyan következtetéseket volna, hogy azt mondja, hogy meg se próbálom, mert reménytelen. Tehát, hogy itt milyen eszköze van az embernek, mondjuk akár nekem, hogy hogy lehet ezen elindulni, ezen az úton? Tudom, hogy nehezet kérdezek, de kicsit, ha ötlet előkezdeni.
Én szerintem a szemléletformálás nyilván nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és az emberek fejében, a gondolkodásában változást elérni, ahhoz elképesztő türelem kell. Kicsit olyan, mint a gyereknevelés, amiben bármilyen eszközt, ha választasz, akkor is lesz olyan, pláne visszanézve a gyerek, aki azt mondja, hogy ez nem kellett volna. De például az, hogyha egyeztetve a társasházkezelővel kiteszel egy ilyen kis információs anyagot oda a szemetesek fölé, hogy azt tetszett-e, vagy tetszik-e tudni, vagy tudja-e kedves szomszéd, hogy ez idevaló, az odavaló, ha esetleg ki van mosva, akkor még csak büdös se lesz.
Igen, és szerintem ez a kedvesség is nagyon fontos, igen. Tehát most nevezhetjük ezt térítésnek, szemléletformálásnak, én a szemléletformálás szót jobban szeretem, de hogy nem szabad agresszíven.
Sőt, büntetve pláne nem.
Igen.
Divatba kellene hozni az empátiát, ez szerintem egy elég fontos ügy lenne, ami talán sajnos úgy látom, hogy egyre kevésbé divat ahelyett, hogy divat lenne.
Tehát megérteni azt, aki belerakja a kartondobozt a kommunális kukába, és empátiával fordulni felé, és
egyébként
és innen felépíteni egy energia közösség.
Ez is beletartozik, igen. De az is beletartozik, hogy én amikor kidobom, akkor empátiát gyakorlok a társadalom irányába, és úgy gondolom, hogy hát ugyan nem ért, biztos nem változtat semmi, ha én pont nem teszem bele, de azért én mégse teszem bele.
De
mert
változtat.
Azt gondolom, hogy hát igen, tehát egy hosszabb távú gondolkodást mindenféleképpen igényel, nem tudom, szerintem lehet, hogy erről nem villamos energiai szakembernek kellene, hanem...
De nagyon jó, hogy hát hoztad az empátiát, persze. Szerintem.
Meg a másik az, hogy kilépni a saját auránkból, tehát hogy nem az, tehát az én felelősségem az nem csak az én házam előtti söprésig terjed.
Hát, hogy az én lakásom.
Igen, tehát hogy abban a pillanatban, ahogy én kilépek a lépcsőházba, az is az enyém, meg az is az enyém, ha kimegyek a társasház elé, az is az enyém. Tehát, hogyha én oda elültetek egy akármilyen növényt, az az egész társasházat fogja szépíteni, vagy éppen tudom, valakinek, ha mondjuk nem tetszik. Ezért veszélyes például az árnyékoló, a zöld árnyékolás. Ugye meg fogunk rekenni ebbe az elképesztő kánikulába, csináljunk zöld falat. Hú, de jó, nagyszerű, futtassuk be a házat akármilyen növénnyel. Igen ám, de oda jönnek ám a bogarak,
ja, hát
meg a rovarok. És abban a pillanatban lehet, hogy a világ legszebb, tudom én, lila akác erdője lesz a mi házunk oldalán, ha tele van méhecskével, tele van légyel, egyéb ilyen, vagy adott esetben madarak is beköltöznek, és abban a pillanatban a legelső lesz az, aki azt fogja mondani, hogy kivágjuk, aki fél ezektől az állatoktól. Tehát, hogy lehet itt szemlélet formálni, de ha valakinek a személyes meggyőződésével ellen megyünk, akkor azért ott azt nehéz leépíteni.
Azért nagyon szép ez a téma, mert egy ilyen teljesen technikai, akár fizikai, mérnöki témából eljutottunk oda, egy empátia és közösségépítés, és hogy ezért nagyon izgalmas szerintem, mert annyira sok területre van.
Mindegy, hogy honnan indulsz, bocsánat, igen. Hogy belebeszélek, de hogy nem mindegy, hogy honnan indulsz, mert hogyha egy kockás papírt kiteszel, és azt mondod, hogy tervezzen energiaközösséget az, aki ezt a papírt meglátja, az rögtön azt fogja mondani, hogy akkor rajzolok napelemet, rajzolok szélerőművet, rajzolok vizet, és akkor majd utána, miután ezek megvannak, utána majd elhasználjuk az általuk termelt energiát. Ezzel szemben én azt gondolom, illetve így az eddig benne töltött időszak alapján azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal célra vezetőbb az, hogyha körülnézünk, és azt mondjuk, hogy van nálunk egy idősek otthona, ahol főznek, mosnak, folyamatosan légkondicionálnak, mert az idősek nem bírják a meleget, nem bírják a hideget, tehát elképesztő az energiaigénye. Támogassuk meg ezt egy napelemmel. Van valaki, akinek kiesett a szaldóból már a napeleme? Nem akarod nekünk eladni? És abban a pillanatban összehoztunk egy fogyasztót, meg egy termelőt. Hopp, van egy energiaközösségünk, mert ha azt mondjuk, hogy emellé még kéne 1-2-3-4 kilowattpeak az idősek otthona tetejére, akkor azt meg lehet finanszíroztatni. Mondok egy másik példát. Ott a művelődési ház. Időszakosan fogyaszt. Jó, rendben, de akik oda járnak, ott a parkoló. Tűzi a nap az autójukat. Mi lenne, ha tennénk rá egy napelemes autóparkolós ilyen árnyékolót? Mennyit termel az? Mennyi kell a műveledési háznak? Tök jó. Csináljunk mellé egy autótöltőt is, mert abban a pillanatban ugye nem fogja elhasználni, akkor pif-paf, ott egy áruház mellette, adjuk már el a felesleget neki. És abban a pillanatban az autótöltős megoldással a helyi elektromos autókat segítjük, aki ha hozzájárul, akkor nyilván kedvezményes áron tud tölteni abban, a nem kedvezményes áruak, ugye, akiknek nem, aki nem járul hozzá, ott a bolt, aki át tudja venni, és utána mellé lehet tenni a műszaki megoldásokat, a vezérlést, a menetrendezést, az összes olyan feltételt, hogy minek kell megfelelnie. De először magunk között kéne, és segítő módon kéne ezeket az ügyeket megtalálni, amire föl lehet építeni a közösségeket.
Egy ideális világban.
Egyébként.
Én meg a túloldalról pont, én meg vagy kicsit másképp gondolom, hogy ez nagyon jó volna, de valójában meg úgy történik, hogy van egy csomó játékos az energetikában, akinek vannak érdekei.
Pont ezt akartam kérdezni.
És hogy ezeket az érdekeket valahogy összhangba kell hozni, és ahhoz, hogy az összhangba lehessen hozni, ahhoz meg sajnos műszaki oldalról kezd az egész ügyet vizsgálni, hogy lássuk meg üzleti oldalról, hogy lássuk, hogy kinek az érdeke, hogy lehet ebből örülni, és akkor ki tud alakulni egy olyan szabályozás, azt mondja, oké, akkor itt látunk egy részt a pajzson, akkor ide menjünk be, és nézzük meg, hogy szociális. Mert olyan minisztérium nem nagyon van, aki azt mondja, hogy kössük össze az energetikát a Szociális Jóléttel Minisztérium, és akkor ő, mint ilyen szabályozó foglalkozik azzal, hogy az energetikai és a szociális jóléti kérdéseket hogy lehetne összeformálni, és hogy az energiaszegénységnek mi köze van az energiaközösségekhez, ezt hogy lehet függetleníteni a hálózati rezilienciának, mi köze van a társadalmi rezilienciához, mert az éppen, sőt, valójában az a fontosabb, és hogy ezzel én nincsen foglalkozva. Tehát, hogy ugye a jogalkotó is valójában technikai oldalról közelíti ezt az egészet. Elsősorban én is mindig föl szoktam vetni, hogy oké, rendben van, hogyha műszaki oldalról nem tudunk az energiaközösségeknek jó helyet találni, mert azt mondjuk, hogy az a felvetés, teszem azt, hogy azért, mert én közösségként körberajzolom magam, attól én még nem fogok jobban fogyasztani, nem fogok jobban termelni, hanem ugyanúgy napelemes háztartások összessége leszek, mint ma, mert hogy van egy ilyen nézőpont is bizonyos körökben, akkor miért adjak azért neked kedvezményt, mert úgy hívod magad, hogy közösség, ugye ezért cserébe, hát én szerintem ezért cserébe semmiért, de hogyha meg azt gondoljuk, hogy ez itt az energiaszegénységnek, meg a szociális problémáknak a föloldása, akkor társadalmi oldalról kell ezeket valahogy megtámogatni, és akkor nem a villamos energiarendszer oldaláról várjuk, vagy várja a világ, vagy az ország, vagy a lakosság ezügybe a támogatást, hanem akkor nézzük meg, hogy szociális oldalról mit lehet. Azért számtalan ötlet fölmerült, hogy lehet úgy mondjuk rezsicsökkentést csinálni alulról kezdeményezően, hogy egy energiaközösségen belülről tudjuk ugyanazokat a rezsicsökkentési vívmányokat produkálni, vagy közel ugyanazokat, mint amiket most egy határozott mondással produkálunk, és hosszú távon hogy lehetne ezt piacos irányba kifuttatni, mert hogy vannak olyan megoldások már, amikre komplexen azt tudjuk mondani, hogy persze a támogatást igényel, de egy 10 éves kifutásban azt tudom mondani, hogy egy 10 év múlva eljutunk oda, hogy gyakorlatilag már meglévő, megtérült eszközök rezsicsökkentett áron képesek produkálni a villamos energiát a lakosságnak, és akkor így lesz tulajdonképpen az egész önellátás központú, és nem föntről várjuk a megváltást innentől kezdve.
Ez az egész mozgalom, úgymond, vagy nem tudom, hogy nevezhetjük annak, azért a decentralizáció irányába megy el, és itt mondtad az érdekeket, meg érdekellentéteket, tehát, hogy bennem azért felmerül a kérdés, hogy föntről, amit kapunk, azoknak, akik fönt vannak, úgymond, és jelenleg biztosítják azt, hogy mi fogyaszthassunk, ez nekik hol jó? Tehát, hogy bennük nem merül föl ez a kérdés, hogy Vagy nem mondják azt, hogy hát most nem fogunk jogszabályt módosítani azért, hogy nekik jobb legyen, mert nekünk nem érdekünk anyagilag. Tehát, hogy ez...
Ugye itt van egy nagyon nagy gazdasági jellegű kérdés. Magyarországon vagy jönnek a beruházások, vagy nem, de inkább olyan beruházások jönnek, amik megfelelő támogatást kapnak azért, hogy ide jöjjenek, és egyöntetűen fölmerül a szakmába az a kritika, hogy Magyarországon drága a villamos energia, drága a hálózat fenntartása, viszonylag sokat fizetnek a hálózat fenntartásáért. Na hát valójában miért drága a villamos energia hálózat fenntartása? Tehát, hogy van egy vas, ami valami bekerült, amit folyamatosan fejleszteni kell, le kell olvasni az órákat, nem tudom, ennek van valamekkora költsége. Megvan ugye ez, amiről már az elején beszéltünk, ez a hálózati egyensúly fenntartás. Most ha az egyensúlyt mi fenntartjuk már a legalsó szinten is, akkor végül is lentről földgyűrűzve az egész hálózati egyensúly tartás költsége sokkal olcsóbb lesz, és akkor nemzetgazdasági szinten támogatjuk ezt a történetet.
Tehát de... a nagy szereplőknek ezáltal valamennyi előnye is származik, akár anyagi, vagy a költség oldalról.
Hogyne, az egész nemzetgazdaságnak valójában ez egy pozitív ügy. Persze vannak olyan szereplők, akiknek ez nem jó. Tehát, hogy például akik vasat
akkor
építenek.
Akkor nekik portfólió diverzifikációt javaslunk, ugye?
Tehát akik vasat építenek, annak nem jó. Akik egyébként az egyensúly fenntartásból jönnek, hogy az agregátorok, akik valójában elég jól, tehát valójában testvérei az energiaközösségeknek, csak egyen magasabb, egyen iparibb szinten, azoknak se feltétlen jó, mert ott azt mondja, hú, hát most jó, drágán lehet eladni a kiegyensúlyozást, vagy a kiegyenlítő energiát, meg a rugalmassági szolgáltatásokat, akkor az nekünk tök jó, de összességében nemzetgazdasági szinten meg nem jó. Tehát valójában azt kellene belátni, hogy mi a legolcsóbb rugalmassági szolgáltatás, az, hogyha változtatok az embereknek a hozzáállását, mert ahhoz nem kell semmit se vásárolni. Persze nehéz.
De minden fenntarthatósági témára ez lenne a válaszom.
Hát valójában de, minden. De tehát a szemléletformálás, és ugye ennek kéne megszületni a szabályozók. Egyébként nem szeretem mozgalomnak hívni, mert nagyon sok energetikai szakember fejébe az van, hogy ez egy mozgalom, és akkor egy kicsit úgy lekezelően tudnak beszélgetni velünk, mondvá, hogy ti ilyen furcsa minikétek van nektek, és akkor hát veletek azért óvatosan bánok, mert ti azért teljesen elképesztő dolgokat is tudtok mondani, és nem pedig az a hozzáállás, hogy gyertek, üljünk le egy asztalhoz, tudom, hogy ti is értetek hozzá, meg mi is értünk hozzá, akkor üljünk le és beszéljük meg, hogy mi hol látjuk, hol vannak az érdekellentétek, hogy lehet ebben előre lavírozni. Tehát, hogy ezért nem szeretem a mozgalom megnevezést, mert van egy szövetségünk, ez a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetség, aminek én vagyok az elnöke, és most már 3 éve azon küzdök, hogy egy viszonylag tiszta asztalon lehessen erről beszélgetni azokkal az emberekkel, akik jószerivel azért nálam magasabb vagy nagyobb tudásúak, nagyobb tapasztalatúak, és hát, ha ennek ellenére tudunk nekik behozni olyan perspektívát, meg olyan aspektusokat, amiket meggondolnak, vagy átgondolnak legalábbis.
Én egy nagyon-nagyon más szemszögből szeretnék ehhez hozzájönni, és, vagy hozzászólni, és remélem, hogy érteni fogjátok az összefüggését, vagy az összekapcsolódását. Egy nagyon kényelmes helyzetet próbál fenntartani az a jelenlegi struktúra, illetve azok, akik a jelenlegi struktúra fennmaradásában érdekeltek. Látják, hogy van külső nyomás, látják, most már azt gondolom, hogy belső nyomás is van, hogy ebbe az irányba menni kéne, de még ahol lehet, ott azért próbálnak egy kicsit fékezni, kicsit ellentartani. Nem kuktaszerűen fog ez egyszer csak így kirobbanni, de azt gondolom, hogy minél többen látják azt a lehetőséget, hogy problémákat lehet megoldani vele. Mert nyilván az, hogy egy társasházban ki hogyan válogatja a szemetet, az egy dolog, de amikor 12 órára leáll az állam a villamos energia szolgáltatás egy településen azért, mert a helyi napelemek túltermelése levágta a trafóállomást, és ezért a helyi kisboltosnak a hűtője leolvad, és a pékség nem tud kinyitni. Tehát, hogy amikor ilyen valós problémákat lehetne megoldani azzal, hogy vesz egy energiaközösség akkumulátorokat, és azokat ezek mellé, a trafóállomások mellé kitelepítik, és megeszi effektíve ez az akkumulátor ezt a fölösleges energiát, vagy ami egyébként problémákat okozna a hálózaton, majd utána ezt adott esetben egy kereskedőnek eladja, adott esetben az önkormányzatnak közvilágításra estére átadja. Abban a pillanatban a mindennapi életet tudja megkönnyíteni egy ilyen energiaközösség, bele kell tenni ezt a szervezői munkát, és ami nagyon ilyen spirinek tűnik, ez a status quo, ez egy merev rendszer. Ha reziliensek vagyunk, akkor mindenképpen a változtathatósága, a rugalmasság irányába kell elmenni, és ezekben rengeteg rugalmasság van, ezekben a közösségekben. Hogy hogyan lehet egy uszodát, egy hűtőházat rugalmassági eszközként betenni egy ilyen rendszerbe, egy jégcsarnokot, ahol folyamatosan megy, egy irodaházat, ahol a klimatizálás, a légtechnika elképesztő energiát eszik meg. Tehát, hogy ezeket nem csak fogyasztóként, hanem adott esetben rugalmassági eszközként is beépíteni egy ilyen rendszerbe. Hogyan lehet a távhőt, bocsánat, mint és akkor visszakanyarodok a legelső energiaközösségre, a távhő. Ugye, hogy mivel állítom elő a melegvizet, amit utána fűtésre használok, vagy keringetek?
Hogy visszacsatolva, hogy ugye az elején beszéltünk arról, hogy ugye átviteli hálózat, elosztói hálózat, fogyasztói hálózat, és hogy a fönt a mavír tartja ezt a rugalmasság, vagy egyensúlyt ebbe az egész hálózatba. Utána mondta Ági, hogy de azzal, hogy lent bejöttek a termelők, így az áramnak a folyás iránya az valójában megváltozik, vagy megfordul, és azzal, hogy bejöttek ezek a termelők a naperőművek, a középfeszültségű hálózatra, a háztartási méretű naperőművek, főként a kisfeszültségű hálózatra, ezért valójában az egyensúlytartási problémák a felső átviteli hálózatról lekerültek a középfeszültségű hálózatra, lekerültek a kisfeszültségű hálózatra, és ezeket az egyensúlyi problémákat azokon a hálózatokon kellene megoldani, ahol keletkeznek, mert nem lehet mindent föntről megoldani. És ugye a kisfeszültségű hálózaton ezek lehetnének az energiaközösségek, a középfeszültségű hálózaton ugye az aggregátorok, amik meg az energiaközösségek közösen, és akkor utána szépen az egész visszafele is gyűrűzik.
Ha most ezután a beszélgetés után valaki úgy érzi, hogy mégis szeretne, vagy nem akarom azt mondani, hogy mégis, mert az azt jelenti, hogy negatívak voltunk, szerintem realisták voltunk, ugye a helyzetet tekintve, de hogyha valaki szeretne elindulni ezen az úton, mit tanácsolnátok
az
neki?
Az a helyzet, hogy van egy új Európai Uniós szabályozás, ami még nem lett átültetve a magyar jogszabályba, ha jól tudom, talán 2 évünk van rá ez a
26 bélyre. Július.
Igen.
Akkor ez, már csak egy másfél.
Ez a villamos energia megosztást, minek utána szerintem, vagy az én álláspontom szerint az Európai Unióban ülő szakemberek is úgy látták, hogy ennek az energiaközösségnek nem sikerült kiválóan az átültetése, nem csak a magyar, hanem sok más ország jogrendszerébe. Ezért azt gondolták, hogy ennek egy részét megpróbálják jobban definiálni, és az átültetés módját előre definiálni, hogy kevésbé legyenek különbözőek a megoldások egyes tagállamok területein, és ott ők definiálják az energia megosztást, meg definiálnak egy szereplőt, aki ezt az egész megosztásosdit organizálni tudja, és én azt gondolom, hogy ez egy sokkal jobb állapotot fog hozni, mert ma sajnos az energiaközösség az úgy van definiálva a jogrendben, hogy nem tartoznak hozzá előnyök, meg jogosítványok, viszont tartoznak hozzá akadályok, mondjuk mondok egy ilyet, azt, hogy ez non-profit. Most persze az egy külön vita, hogy az jó-e, hogy ez non-profit, vagy nem jó. Én sok aspektusból el tudom mondani, hogy miért jó, hogy non-profit, de abból a szempontból biztos, hogy nem jó, hogy nincs egy szereplő, akit a pénz motivál ebbe a történetbe. Aki ezt az egészet átnyomná, tehát maradnak azok a hősök, akik valójában nem pénzügyileg, hanem belülről motiváltak ebbe a témába, és tulajdonképpen az új rendszer és az új energia megosztás az ezek közül az akadályok közül bont le, és néhány jogosítványt meg valójában magával fog hozni. Tehát jelen esetben szerintem a legnagyobb akadály az energiaközösség létrehozásának, hogy a mi értelmezésünkben, meg civil értelmezésben nem érdemes energiaközösséget létrehozni, aki jogi értelemben valójában nem egy energiaközösség, hanem mondjuk egy aggregátor, vagy egy másik identitás, vetszerinti energiaközösséget villamos energia megosztásra specifikusan, ma azt gondolom, hogy nagy nehézségek árán lehet csak, és jellemzően nem lakosságnak, tehát ahol ez a rezsicsökkentés úgy nem szól bele, hanem mondjuk ipari parkok esetében, vagy most megjelent egy rendelt, ami szerintem szeptembertől fog hatályba lépni a társasházi energia megosztás tekintetében, az például szerintem egy tök jó, hogy ott is azért el tudnám mondani, hogy miért gondolom, hogy nem sikerült a lehető legjobban, de nagy erőre lépés. Ezeket az ipari parki energiaközösségeket, meg társasházi energiaközösségeket, ez például tipikusan olyan, amit az elején említettem, hogy a maga a jogalkotó is energiaközösségnek hív, holott amúgy jogszabály szerint ezek nem energiaközösségek. De hát távolról úgy néznek ki, és ez is ugyanaz az értelmük is valójában.
Tehát a jövő év júliusától várható egy pozitívabb elmozdulás, ami miatt lehet, hogy mások is, akik eddig nem voltak érdekeltek.
A társasházi és ipari parki környezetben mindenféleképpen érdemes és lehet is gondolkodni. Ezek közül, ami a lakosságot érinti, az a társasházas ügy, főleg azok a társasházak szerintem, ahol van valami üzleti tevékenység is, és nem kizárólag lakosok vannak, mert ugye ott azért rezsicsökkentés ott is problémát jelent. De ugye nyilván rezsicsökkentett mennyiség fölött meg azért már nyílik egy valamekkora lehetőség, pláne hogyha most azt mondjuk, most kaptunk valamilyen fogyasztóárat, talán 69 forint per kilowattórát az MVM Next-től fogyasztói ára, tehát a 69 forint az tök jó, a 30 forint az talán még éppen, hogy jó, az 5 forint meg megvalósíthatatlanná tesz egy ilyen projektet. Úgyhogy azon, hogy társasházi szinten mindenképp érdemes ezen az ügyön elkezdeni gondolkodni, ami azt gondolom, hogy a lakosságot érinti.
Hát egyébként az időzítéseket tekintve lehet, hogy érdemes elkezdeni gondolkozni, meg dolgozni rajta, hogy másfél év múlva már kvázi könnyebb legyen ezt a rendszeren átvinni.
Árnyéknak van egy tök jó projektje, remélem elmeséli.
Én nem várnék addig, mert én azt gondolom, és ez nem gondolom, hogy kincstári optimizmus lenne részemről, én azt gondolom, hogy már ma is meg lehet ezeket a közösségeket alapítani, és meg lehet találni azokat az ügyeket, amire ezeket a közösségeket mozdítani lehetne. Én nem ragaszkodnék ennyire a megosztás fogalmához, mert a megosztás fogalmán kívül, illetve a megosztás mint tevékenységen kívül azért még van 8, amiben energiaközösségeket lehet létrehozni, és ez a 8, ez szerintem elég sok ahhoz, hogy ne ragadjunk csak ebbe, vagy ne ragaszkodjunk csak a villamosenergia megosztáshoz. Illetve még a másik.
És erről hol tud valaki tájékozódni amúgy?
Ezt akartam mondani, hogy a mi tevékenységünk, ugye a Magyar Természetvédők Szövetség rengeteg olyan nemzetközi projektben partner, illetve megvalósító partner, ahol egy csomó olyan eszköz és tudásanyag elérhető, például, és akkor hadd reklámozzam itt a közösségi energiatudástér weboldalunkat, ami egy ilyen egyablakos rendszerben a jelenleg érvényes szabályozástól kezdve egy csomó olyan segédanyagot vonultat fel, amivel el lehet kezdeni a gondolkodást. Van például egy ilyen kérdéssorunk, egy 9 kérdéses kérdéssor, amivel például ezeket az ötleteket egy üzleti terv 1.0-ig föl lehet fejleszteni. Tehát, hogyha ezeket az anyagokat használják azok, akiket ez a téma érdekel, azért ők elég komolyan előre tudnak lépni a közös gondolkodás irányába is a saját közösségükön belül, illetve megtalálni azokat az előnyöket, amik egyébként az ő energiaközösségükben nagyon fontos hívószó lehet. És itt lehet, hogy nem egyezik a véleményem Bálinttal, mert a non-profitság az nem azt jelenti, hogy nincsen benne pénz, hanem azt jelenti, hogy az a pénz, ami ebben az ügyviteli költségeken felül fönnmarad, amit egyébként for profit módon ki lehetne venni osztalékként, stb., vagy részvényeseknek vissza lehetne juttatni, itt ez bennmarad egy közösségi alapban, ami adott esetben egy újabb befektetés alaptőkéje lehet, és pontosan, ahogy mondod, tehát folyamatosan lehet azt a pénzt forgatni, de a közösség érdekébe, nem Hawaii nyaralásra, nem mit tudom én, valakinek az tényleg egy magántőkébé válva, hanem folyamatosan ez a közösség tud beruházni adott esetben egy elektromos iskolabuszba, vagy a falugonnoknak egy elektromos autóba, amit utána a kistérség, ahol ő dolgozik, és amit ő ellát, folyamatosan tudja tölteni ezt az autót. Tehát, és a másik a mértéke. Én azt gondolom, hogy az ipari szereplőknél az, hogy kiserőművi vagy annál nagyobb erőművi méretekben gondolkodnak, azáltal az egész kap egy ilyen, és most nem kritikaként még egyszer, egy ipari színezetet. Ez nem ipar. Ez olyan, mint egy társadalmi vállalkozás. Uh-huh. Azért, hogy a helyi békség fennmaradjon, azért megmozgatjuk a saját 5-10 kilovattórányi feleslegünket odaadjuk neki, hogy az a, mit tudom én, az a sütő, az akkor tényleg elbekapcsolódhasson. Tehát, hogy nem ipari méretekben kéne gondolkodni, hanem abban, hogyha van egy 100 éves fa az egyik ház előtt, akkor ő oda nem fog föltenni napelemet, mert inkább megveszi a szomszédjától, akinek előtte nincs ilyen, és neki van fölöslege is. Tehát, hogy ezeket a nagyon pici, nagyon apróságos kis egységeket megtalálni, és erre utána lehet bővíteni, kibővíteni. Tehát nekem ezért van időnként véleménykülönbségem, és abszolút nem gondolom, hogy vitának nevezhetném, hanem mert mindannyian ugyanazt szeretnénk.
Nagyon szépen kiegészítették egymást, és én örülök, hogyha van
egyfajta. De hogy meglátni ezt a kicsi szépséget, és igen, a bankoknál is ugyanebbe a problémába futunk, amikor azt mondjuk, hogy nekünk nem kéne 30 millió forint hitel. Nekünk most másfél millió kéne. És lehet, hogy jövő héten, vagy két hét múlva, de lehet, hogy csak egy fél év múlva kéne még 5 millió. De akkor azt mondja a bank, hogy rakjátok össze együtt, és akkor majd mi egy füst alatt elintézzük, vagy egy hiteligénylés alatt majd elbíráljuk. De nekünk nincs most erre szükségünk, mert picik vagyunk. Lehet, hogy 10 000 forint adomány pont elég lenne ahhoz, hogy ha összetalálunk 20 embert, abban a pillanatban már előre tudunk menni. 2 millió forint egy 3,5 kilovattos rendszer dologi költsége, most így mondom, mert nyilván árazás kérdése, hogy ki mennyiért teszi föl, vagy ki mennyiért végzi el a tervezési tevékenységet. De most akkor visszacsatolok gyorsan, és kihasználom az utolsó pillanatokat. Hétes telepen nincs vezetékes víz. Nem tudnak fürdeni, nem tudnak mosni a helyiek. Hogyan menjen el dolgozni egy ilyen szegregátumban élő, hogyan próbáljon bármilyen módon beilleszkedni egy nagyobb közösség életébe, ha neki nincs otthon egy mosógépje, amivel be tudná mosni a ruhát, mert nincs vezetékes víz. És akkor jön a konténer megoldás, amire azt mondom, hogy fölteszek 3-4 napelemet, ami melegíti a vizet egy bojlerbe, és elműködtet 3 mosógépet, és ezt a konténert oda tudom tenni. És ebbe tudok vizet adni, és abban a pillanatban egy hétes telep település életébe egy olyan változást hozok, és mivel ez forintosítható, tehát lehet tudni, hogy mekkora egy ilyen konténernek az eszköz értéke, mennyiért lehet ezt beszerezni, és ezt föl lehet szalámizni téglajegyekre, 1000 forintra, 10 000 forintra, adományra. Csak a hozzáállás az, hogy ja, hát majd szólok a haveroknak, akik beszállnak 5-10 millió forinttal egy ilyen kezdeményezésbe, és majd megoldjuk, mert így gyorsan szeretnénk ezeket a dolgokat megoldani. De akkor az nem lesz a közösség része. Az egy ilyen zárvány lesz, és hoz majd bevételeket valakiknek. Tehát a non-profit része az ebből a szempontból nagyon fontos, hogy mindaz a pénz, ami ebbe keletkezik, az visszaforogjon egy újabb befektetésre.
Biztos tudnánk még folytatni, de sajnos az időnk végére értünk. Nagyon tetszett ez az utolsó példa, meg így az egész beszélgetésnek szerintem az volt, nekem az a mondani valója, hogy ez a téma is, mint sok másik fenntarthatósági téma, nem kizárólag környezeti, nem kizárólag társadalmi, vagy gazdasági, vagy emberi jóléti, hanem így mindegyik együtt. És hogy ezt ilyen szemlélettel is kell megközelíteni ezeket a kihívásokat, mert különben másképp nem fogjuk tudni őket megoldani.
És ez a legolcsóbb, ha a saját fejünkben indulunk el ezen az úton.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
Köszönjük.
Köszönjük mi is.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok! A műsor támogatója a KNTH Életre Való Program, a KNTH új fenntarthatósági kezdeményezése.